Ki gondolta volna, hogy 1969-ben felszólal az UNESCO konferencián egy békeaktivista, és ennek még jóval 50 évvel később is hatása lesz. John McConnell volt, ő tartott beszédet, és nem sokkal később létrejött a Földnapja mozgalom is, és hát ez több millió embert mozgat meg évente.
Hát igen, ez egy nagyon jó kezdeményezés, és ugye itt egyfajta pozitív élmény, hogy már ilyen régóta ennyi embert mozgósítanak igazából a környezetünk védelmében, de így igazából a klímával foglalkozó kutatóként én úgy látom, hogy hát sajnos ilyen sok ideig kell folyamatosan hangoztatni a föld védelmét, hogy történjen valami, hiszen hát ugye az lett volna jó, hogyha egy pár tíz év alatt ez a mozgalom kifúj, mert minden problémát megoldottunk.
Azért mennyire érdekes, hogy Amerikából indult el a kezdeményezés, és Amerika az egyik legsúlyosabb ipari és hulladéktermelő tevékenységgel büszkélkedhet a világban.
Hát igen, tehát hogy nyilván ugye ez az amerikai életforma, és itt most nem feltétlen az iparra gondolok, tehát hogy ott eleve az az életstílus, ami az amerikai polgárok mindennapjait meghatározza, tehát ugye az a fogyasztás, az gyakorlatilag nagyon környezetterhelő, és ugye hát a klímát is igazán megterheli. Ez alapján azért nyilvánvaló, hogy nem egy olyan területen indul be egy ilyen mozgalom, ahol ugye nyilván semmi probléma nincsen. Tehát alapvetően ezért érthető kicsit, hogy Amerikában vették ezt észre először, de itt azt kell azért mondani, hogy úgymond a nyugati világ, és ideértve magunkat is, azért egy igen jelentős, egyfőre eső terhelés jelent a környezet számára, tehát itt nem lehet csak újra mutogatni, hogy egy-két ország felelős gyakorlatilag a környezet szennyezésért, vagy akár a klímaváltozásért.
Sőt, ugye egy dolgot nem is tehetünk felelőssé, hiszen ugye az olajszennyezéstől kezdve az ipari szennyezésig nagyon sok minden közrejátszik abban, hogy ugye a klímaváltozás, amivel számolnunk kell, az ott tart, ahol. De ugye, ha jól tudom, akkor John McConnellt az indította el, hogy 1930-ban megismerkedett Albert Nobel világhírű amerikai vegyésszel, ugye, aki kifejleszi a hőrekeményedő műanyagot, és ezzel azóta is szenved a világ.
Hát igen, és ugye a műanyag kérdés az több szempontból is káros. Tehát ugye egyfelől ugye a műanyagokat azokat gyakorlatilag kőolajból gyártják, aminek ugye a kitermelése is rengeteg kibocsátással jár, a legyártása is rengeteg kibocsátással jár, és hát itt ugye a hulladék kérdés is egy probléma, hiszen ugye ezeket a műanyagokat, hogyha nem hasznosítjuk újra, és hát sajnos vannak olyanok, amit nem lehet, akkor ezek folyamatos hulladék felhalmozódást fognak okozni. Ez nyilván itt nálunk, hazánkban is elég nagy probléma, hogy ezek a tárolók végesek, illetve hát ugye ami mostanában elég nagy port kavart, ugye az óceánokban található hulladékok, ott is ugye a műanyag hulladékok nem bomlanak le, és az ottani élő szervezetek azok elpusztulnak, hogyha esetleg azt elfogyasztják. Tehát ott például a csendes óceánon hatalmas összefüggő hulladék szigetek vannak már bizonyos területeken. Tehát ez is mutatja, hogy ugye az emberi hatás, az emberi tevékenység már sajnos az egész földet érinti kedvezőtlenül.
Ugye a cél egy olyan jövő megteremtése lenne, amelyben az emberiség és a természet harmóniában él egymással, de az látható, hogy egyre nehezebben viseli el nem hogy önmagát az ember, hanem a környezetében bármit, tehát állatot, madarat, az élő fába is beleköt az ember.
Igen, ennek sajnos az egyik olvasata az, hogy a világ népesség az folyamatosan növekszik. És ugye minél többen vagyunk, ugye a létszükségleteinkhez szükséges élelmiszer és egyéb javak előállításához egyre több erőforrásra van szükség, egyre nagyobb területeket kell beépíteni adott esetben, vagy mezőgazdasági területeket kialakítani. Tehát itt igazából szerintem nem arról van szó, hogy nem viseljük el a természetet, hanem ahhoz, hogy ugye a föld lakosságának ételt tudjuk adott esetben termelni, ahhoz egyre nagyobb és nagyobb területeket kell felhasználnunk ilyen célra. És hát ugye itt Európában ezt annyira nem érezzük, hiszen itt ugye a lakosságszám sem növekszik most már olyan jelentős mértékben, de ugye Dél-Kelet-Ázsiában, Afrikában igen jelentős városi növekedés van, hatalmas metropoliszok nőnek ki gyakorlatilag évtizedek alatt a semmiből, és ott ez rengeteg problémát és összetűzést okoz a természet és ugye az emberiség között. És hát részben ennek köszönhető is ugye az elmúlt pár években, ami meghatározta az életünket, ugye a Covid-járvány, tehát az, hogyha hatalmas népesség tömörödik egy olyan területen, amihez közel még adott esetben akár ilyen őserdei élet, tehát hogy különböző fajok vannak, akkor elkerülhetetlen, hogy egyes állatokat érintő betegségek adott esetben az emberekre átterjedjenek. És hát láttuk, hogy egy-egy ilyen esemény ebbe a globalizált világba mit okozott gyakorlatilag mindenütt a Földön.
Ugye az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testülete folyamatosan közéteszi jelentését, hogy mit is okozhat a felmelegedés, és pontosan ebben a jelentésben olvasható, hogy a szélsőségesen magas hőmérsékletek ugye a mezőgazdaságra és az egészségügyre is jelentős hatást gyakorolnak. Ugye invazív allergénfajok megjelenését, betegségek terjedését idézhetik elő, amit ön is mondott az előbb. De azért az egy megdöbbentő adat, hogy az elmúlt 6 évben mérték a legmelegebb nyarat, különböző hőhullámos időszakokkal, és ugye ez Magyarországra vonatkozik, ami azért nem a legjobb.
Még ugye ami szomorúbb, ugye a szakma oldaláról nézve, hogy az elmúlt években, hát ugye itt a Föld hőmérsékletét azért kis részben meghatározó, ugye a dél-csendes-óceáni oszcilláció, vagy ugye közkeletük nevén, ugye ez az El Niño hatás, hát azért befolyásolja. És az elmúlt pár évben ugye ez a La Niña állapotban volt ugye az a cirkulációs rendszer, ami nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, hogy elvileg a szokásosnál hidegebb volt. És ugye ezek a rekordok, ezek a magas hőmérsékleti rekordok, amik most születtek az elmúlt években, ehhez sajnos hozzá kell tenni, hogy most ugye a Föld légkörrendszere az egy kicsit hidegebb annál, mint ami ennek kellene, hogy legyen. És ennek ellenére okoz rekordokat, úgyhogy ezért is nagyon félelmetes az, hogy most már beléptünk gyakorlatilag abba az állapotába ugye az éghajlatnak, hogy egyre inkább átlendül, és egyre szélsőségesebbé, és hát nyáron szélsőségesen meleggé válik. De én nem szűkíteném csak erre a szélsőségességet. Ugye tavalyi év az nagyon jól megmutatta Kárpát-medencének a legnagyobb problémáját, hogy a szélsőséges időjárás ugye a csapadékra hogyan hat, hiszen tavaly egy elképesztő aszályos helyzet volt egészen tavaly előtt téltől, és hát ugye a másik oldal, hogy ugye ezek az extrém meleg időszakok, ezek télen is jelentkeznek, ugye itt elég arra gondolni, hogy ugye a mostani télen gyakorlatilag, hát én személyes példát tudok mondani, én december 15-én szedte a muskátlikat a balkonról, hiszen addig nem volt rá szükség. Tehát ez is egy nagyon szélsőséges időjárás, ami megviseli hát ugye az élő szervezeteket, adott esetben ugye a mezőgazdaságnak is gondot okoz, meg hát nyilván ugye az emberek is nehezen viselik az ilyen szintű változékonyságot több okból is.
Egyébként ez várható, ami most az utóbbi években egyre jobban erősödik a világon és Európában is, hogy hőhullámok vannak, erdőtüzek, heves esőzések, árvizek, tornádok. Tehát most már azért Magyarországon is lehet olyan nagyon erős szelek kapcsán olyan jelenségeket látni, amit eddig mondjuk abszolút nem volt jellemző.
Hát igen, ugye extrém időjárási helyzetek azok voltak régen is. Igazából nagyon erős szelek voltak régen is, nagyobb hőhullám volt régebben is. Itt most ugye a nagy különbség az elmúlt pár évben az, hogy lényegében az ilyen nagyjából hetes ciklusban a hideg és extrém meleg és extrém hideg időszakok váltogatják egymást, ami az egyik nagyon jól fogható jele az időjárás szélsőségessé válásának. Ennek nagyon messzire nem szeretnék menni, de lényegében ugye a mérsékeltőbb időjárását az befolyásolja, hogy a sarkvidékek és mondjuk Észak-Afrika területe között milyen hőmérséklet különbség van, és mivel a sarkvidék jobban melegszik, ez csökken, és emiatt az egész mérsékeltőbben lényegében ilyen bizonytalanná válik az addig jellemző nyugati a sáramlás, és ez okozza ezeket a hideg-meleg betöréseket, és emiatt lényegében azt tapasztaljuk, hogy évszaktól függetlenül mindig vagy sokkal hidegebb, vagy sokkal melegebb van, és a csapadékviszonyok is hát sajnos hasonlóan alakulnak, az ott esetben a szélviszonyokban is látunk viharos szeleket, ugye elég itt gondolni arra, amikor ugye talán az M1-es autópálya mellett ugye porviharok okoztak hatalmas galibát. Ugye ez a szélsőségessé válás, ez lényegében az első közvetlen kézenfogható jele az éghajlatváltozásnak itt hazánkban is, és sajnálatos módon ez fog fokozódni a közeljövőben.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy mi várható, mert ugye önök a Szegedi Tudományegyetem éghajlattani és tájföldrajzi tanszékén folyamatosan vizsgálják, monitorozzák, modellezik azt, hogy mi várható. Előrejelzéseket adhat az ember, de az mondjuk vagy bejön, vagy nem. Változhat, és ugye azt látjuk, hogy folyamatosan változik az időjárásunk, az éghajlatunk.
Hát igen, itt ugye el kell különíteni, ugye van egy időjárás előrejelzés, amit ugye manapság operatíve használnak, az ugye egy-két hétig mond viszonylag megbízható eredményt, bizonyos időjárási helyzetekben egy-két nap, adott esetben akár órákon is múlik a dolog. Ugye a klímamodellek azok nagyon másképp működnek, tehát egy klímamodellnek a célja az az, hogy ugye akár előre 100 évre vagy még hosszabb időszakra készítsen egy előrejelzést vagy egy predikciót, tehát egy becslést, és itt ugye a fő cél az az, hogy ezt az időjárási változékonyságot ezt egy 30 éves átlagban vissza tudja adni. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy mi is, vagy adott esetben más kutatócsoportok futtatnak egy modellt, amivel megmondják, hogy mit tudom én, 2072. január 12-én milyen idő lesz, hanem arról van szó, hogy a 30 éves időszakokban az időjárás jellegzetességeit adják vissza ezek a modellek. És ugye mi itt Szegeden hát foglalkozunk részben egész Kárpát-medencére vonatkozó modelleredményekkel, illetve részben a városokkal, és alapvetően azt látjuk, hogy az olyan klímaparaméterek, indexek, amik a szélsőségességet próbálják szemléltetni ilyen 30 éves jövőbeli előrejelzett adatsorokból, azoknál mindegyiknél gyakorlatilag fokozódni fog az a szélsőséges jelleg, amit már most is tapasztalunk. Például ugye a trópusi éjszaka index, ami azt mondja meg, hogy szélsőségesen meleg az éjszaka, és a hajnali minimum hőmérséklet alapján van definiálva. Ugye ez alapján azt lehet mondani, hogy jelenleg adott esetben mondjuk a Dél-Alföldön egy ilyen 5 nap az, ami várható, hogy előfordul, és az évszázadnak a második felében lényegében ez ilyen 30-40 nap fölé fog kúszni. Az időjárási helyzetet úgy lehet jól megfogni, amikor ilyen nagyon durva hőhullám van, és éjszaka sem igazán tudunk pihenni, hiszen nem hűl le a levegő. Ezt most néha tapasztaljuk, és hát sajnos az évszázad második felében lényegében másfél hónapon keresztül ez lesz a normális állapot a nyári időjárásnak.
Ezt egyébként látják mondjuk a régiókra lebontva, hogy Magyarországon hol, melyik régiót milyen éghajlatváltozás veszélyezteti? Mert a Dél-Alföldre leginkább az elsivatagosodást mondják.
Hát igen, itt ugye az elsivatagosodás az ugye már egy következmény. Hát a csapadék viszonyok változása az az, ami ugye pont a Dél-Alföldön okozza a legnagyobb problémát. Ugye itt még inkább szélsőségessé válik, tehát ilyen csapadékindexeket is, hogyha megvizsgálunk a jövőre vonatkozólag, akkor azt tapasztaljuk, hogy egyfelől növekszik az egyszerre lehulló csapadék mennyisége, tehát ez ugye arra utal, hogy ilyen zivatarok keretében hatalmas csapadékmennyiségek tudnak lehullani, amik ott helyben egyébként hát nem sivatagosodást, hanem villámárvizeket fognak okozni. Ugye ez az Alföldön kisebb probléma, mondjuk az élénkebb dombozatú területeken, akár az északi középhegységben, Dunántúlon, ez súlyos probléma, hiszen az ugye az a villámárvíz az ott rengeteg kárt tud okozni, ugye akár a lakott területeken. Viszont emellett pedig az összefüggő száraz időszak hossza is növekszik, és országosan egyébként, hát az Alföld ebben is talán kiemelkedik. Ez ugye azt jelenti, hogy lényegében előfordulhat az, hogy egy adott helyen, Magyarország akármelyik helyét lehetne mondani, előfordulhat az, hogy az év egy jelentős részében aszály van, és akkor utána pedig egy-két hevesebb csapadékú esemény után pedig belvizet tapasztalunk. És ugye ez a jövőre vonatkozó becslések mondják ezt, de hát a tavalyi év ilyen szempontból is nagyon izgalmas példa volt, hiszen ott tapasztaltuk az szinte az egész éves aszályt, és utána szeptemberben bejött egy csapadékos időjárás, és akkor lehetett így, hogyha valaki mondjuk a őterületeken autózott, olyat látni, hogy a kiszáradt kukorica földön, ahol a kukorica növény, tehát nem a cső, a növény, nincs 20-30 centi, ott gyakorlatilag belvízfoltok jelentek meg, és áll a belvízben a kiszáradt kukorica, tehát ez nagyjából jól szemlélteti azt, hogy ez a szélsőségesség, ez milyen súlyos problémákat fog okozni már most és a jövőben is.
De ugyanak azt is vizsgálják, hogy milyen hőterhelés éri a városban élőket, és ugye ezt itt vizsgálták Szegeden is.
Igen, hát ugye nekünk a fő profilunk azért a város klíma, illetve próbáljuk megmondani azt, hogy a város az mit okoz egyfelől ugye a normál éghajlathoz képest, és hát itt ugye a jövőre vonatkozólag megpróbáljuk együtt vizsgálni azt, hogy az éghajlatváltozás és ugye a város által okozott változások a jövőben mit okoznak, és nagyon gyakran hát nem is meteorológiai paraméterekre koncentrálunk, hanem úgynevezett humán komfort paraméterekre. Ugye ezeket hát úgy lehet nagyon könnyen leírni, hogy lényegében azt a hőmérsékleti vagy hőterhelést írják le, amit az emberek éreznek. És most ezt az érzést, ezt így kicsit kitágítanám, tehát nem csak az, hogy neki melege van, vagy fázik egy adott környezetben, hanem hogy milyen fizikai reakciókat ad a szervezet arra a hőterhelésre, amit kap, és ugye ezek mérhető természetes reakciók. Ezeket a vizsgálatokat azért fontos végezni, mert ugye nagyon nem mindegy, hogy a jövőben egy városi területen milyen viszonyok lesznek. Tehát, hogy mennyire lesz élhető a város, hiszen az látszik, hogy a klímaváltozás miatt ugye az egyre melegebb, terhelőbb hőhullámoknál egyre nehezebb lesz a városban élhető körülményeket biztosítani, és egy-két vizsgálatunk az pont arra irányul, hogy milyen olyan helyi lépés lehetséges, amivel ugyan a klímaváltozást nem tudjuk megállítani, de elérhetjük azt, hogy az adott tereken, utcákon vagy városrészek keretében ne legyen annyira terhelő az a magas hőmérséklet egy hőhullám esetén, és akkor itt lehet felhozni különféle zöld infrastruktúrai megoldásokat, vagy akár a vízfelületek használatát a városi térben. Tehát rengeteg jó példa és megoldás van, hogy milyen tervezési elvek mentén kellene adott esetben akár várost, városrészt tervezni, vagy közparkokat, utcákat, és így csökkentve az ott helyben tapasztalható terhelést. És ugye nyilván ez azért fontos, mert ez a lakosságnak a jelentős része a városokban él, és hát nyilván őket fogja legsúlyosabban érinteni az éghajlatváltozás a közeljövőben.
Ugye, ha jól tudom, akkor törvényi szabályozás van arra, hogy ha építenek egy házat, például egy társasházat, akkor mennyi zöld felületnek kell lenni, mert ha azt nézzük, akkor Magyarországon is bármerre megyünk, főleg egyébként a nagyobb városokban gomba mód szaporodnak a társasházak, meg az üzletházak. És tény is való, hogy próbálnak a zöldítésre fordítani, de azért nagyon kicsi az a terület, ami mondjuk zöld felületet jelent. Külföldön már lehet látni azt, hogy olyan házakat építenek, amelyeknek az erkélyén fák nőnek, vagy az egész ház növénnyel van beborítva. Ez egyébként valahol a jövő, tehát hogy minél több fát, minél több zöld felületet létesítsünk azért, hogy ne a beton forróságában éljünk?
Hát igen, erre több példa is eszembe jutott. Tehát ugye ez megközelítés mondja, hogyha mondjuk például egy köztérrel konstrukcióra gondolunk. Ott ugye fenntartási oldalról rendkívül kényelmes, hogyha mondjuk letérkövezzük az egészet, és akkor az könnyű söprögetni, és akkor utána mondjuk ezt belehelyezzük egy olyan időjárási helyzetbe, hogy pont egy hőhullám van, mondjuk azon a köztéren, és ugye azon a területen található mondjuk egy orvosi rendelő, vagy iskola, és akkor az ott áthaladó emberek abban az extrán terhelő helyzetben kell, hogy létezzenek, hogy nincsen árnyék, nincsen párologtató felület, és az adott időjárási helyzetben jóval nagyobb hőterhelést kapnak, és ennek ugye egészségi hatásai is lesznek, meg hát nyilván komfort hatása is van, tehát senki nem akar mondjuk ott például leülni. Ugye a városi területen a fák azok nagyon hatásos eszközök arra, hogy lehűtsék magát a felszínt és a levegőt is, hiszen ugye a fa az párologtat is, árnyékol is, és lényegében alatta a nappali órákban egy jóval elviselhetőbb környezetben kell, hogy létezzünk, vagy közlekedjünk a városban. Tehát nyilván ezek a megoldások nagyon jók, de itt ugye nagyon nem mindegy, hogy egy zöld felületre hogy gondolunk. Tehát, hogyha kirakunk oda egy virágládát, amiben elhelyezünk egy fát, az nem fog párologtatni, ha nem locsoljuk, tehát gyakorlatilag annak a növényzetnek, annak működőképesnek kell maradjon, tehát emiatt is nyilván városban ez nagyon nehéz, de van rengeteg olyan megoldás, amihez lehet nyúlni, tehát itt a zöld falakhoz, adott esetben a zöld tetőkhöz, ami ugye nem nagyon látszik az utcaszintről, de a párologtatása révén azért, hát városrész szinten azért elég sokat tud okozni, és hát itt akár adott esetben az árnyékolásnak a más módjai is működhetnek, hiszen hogyha van egy olyan közterületünk, ami mondjuk egy sétáló utca, oda hiába telepítünk fákat, ki fognak onnan pusztulni, hiszen ott ugye eleve nincsen normális talaj, amiben azt el tudjuk helyezni, ott akkor adott esetben hát lényegében mesterséges árnyékolással lehet javítani a komfortot. Ugye erre az ilyen napvitorlák vagy egyéb megoldások lehetnek a példák. Itt is nagyon fontosnak tartom, hogy ugye az, hogyha hozzányúlunk a városhoz, valamelyen közterülethez, ott mindig nagyon fontos, hogy ezt a zöld gondolatot, vagy ugye klímatudatosságot érvényesítsük. Tehát nem úgy kell erre gondolni, hogy ez trendy, vagy nem tudom, hogy most akkor, ha nem vagyunk klímatudatosak, akkor nem is tudom, akkor nem haladunk a korral. Itt egész egyszerűen abba kell belegondolni, hogy azt a területet emberek fogják használni, és nekik azért jó lenne, hogyha egy olyan környezetük lenne, amiben használni is fogják azt a területet. És ugye ezt egy tervezés előkészítési fázisban gyakorlatilag folyamatosan érvényesíteni kell ahhoz, hogy ugye az a végső környezet az élhető legyen.
Mi a helyzet a klímaberendezésekkel? Ugye az látható, hogy ahogy melegszik a levegő, ugye főleg Magyarországon is, ahogy melegszik a nyár, és egyre melegebb a nyár, ugye egyre többen vesznek klímaberendezéseket. Gondolom azért ennek is van hatása a hőmérséklet alakulására.
Igen, ugye hogy működik egy klímaberendezés? Nyilván az bent úgy csinál hideget, hogy ott a hőcserélővel lényegében kint fűti az épületek közti levegőt. Ez akkor tud nagyon problémás lenni, hogyha eleve hőhullám van, ugye mennek a klímaberendezések, és egy plusz hőt adnak, főleg az éjszakai órákban ez akár jelentős is tud lenni. Nyilván a fő gond az az, hogyha például a klímaberendezés az benn van ugye az utca szinten valahol, tehát ott egy több emeletes épület, és akkor az első, második, harmadik emeleten is ott van a klíma, akkor ugye az a gond, hogy azt a légréteget fűti, amiben mi amúgy létezünk, hiszen ha adott esetben kinyitjuk az ablakot, akkor ugye nyilván az a levegő jön be. Tehát ugye a klimatizálásnál a pozitív megoldás az az, hogyha az épületek teteje közelébe helyezik el a kültéri egységet, hiszen akkor ugye az épületek fölötti levegőt fogja melegíteni, tehát nem járul hozzá ahhoz a diszkomforthoz, amit ugye közvetlenül tapasztalunk. Illetőleg ugye a másik megközelítés az a hőszigetelés. Ez már ugye azért eléggé a köztudatban van, hogy hőszigetelni kell, hogy ne kelljen sokat fűteni, de pont olvastam egy tanulmányt, ami az USA-ban mégis arról szólt, hogy olyan területeken is már ugye nyomják a hőszigetelést, ahol amúgy ugye télen nincsen nagyon hideg, hiszen ugye egy extra hőszigeteléssel az épületek nyáron meg nem melegszenek annyira föl, tehát klimatizálni se kell annyira, ami ugye azt is jelenti, hogy kevesebb energiát használunk el a klimatizálásra, ami meg megint csak kevesebb szén-dioxid kibocsátással jár.
Mi a jövő? Ugye arról beszéltünk, hogy valahol vissza kellene találnunk a természethez, mert ugye szinte minden kutatás azt mutatja, hogy csak ez az az út, ami által fenntartható hosszú távon az, hogy mondjuk a klímaváltozás ne erősödjön. De egyáltalán meg lehet állítani a klímaváltozást, vagy már az is egy nagy lépés lenne, ha mondjuk a klímaváltozás stagnálna?
Ez egy ilyen szempontból nehéz kérdés. Tehát arról már szó nem lehet, hogy olyan lesz az éghajlatunk, mint 30-40 évvel ezelőtt volt sajnos. Ahhoz, hogy az az extra szén-dioxid szint kiürüljön a természetes folyamatokkal, hát olvastam tanulmányról, hogy több száz évre lenne szükség. Tehát itt most nem arról van szó, hogy teszünk valamit, és akkor ez a probléma teljesen megoldódik, és akkor mindenki boldog lesz, hanem sajnos arról van szó, hogy ha teszünk azért lépéseket, hogy ne fokozzuk az éghajlatváltozást, akkor ugye kicsit javítjuk a jövőnket, nem lesz annyira kellemetlen az éghajlat számunkra, viszont a dolog nehézsége az az, hogy ha minél később cselekszünk, akkor egyre drasztikusabb lépéseket kell tenni. Ugye itt a legutolsó előtti IPCC jelentésben volt egy ilyen nagyon szemléletes grafikon arról, hogy hogyan kellene csökkentenünk a szén-dioxid kibocsátásunkat ahhoz, hogy a másfél fokot ne érje el a globális melegedés az évszázad végére, és ott ugye az a döbbenetes számolások voltak, tehát nyilván fizikai alapokon, hogyha a szén-dioxid kibocsátás csökkentést azt elkezdjük a 2010-es években, akkor évente egy pár százalékos csökkenéssel igazából elérhetjük ezt a másfél fokot, viszont hogyha a 2020-as évek közepén kezdjük el csökkenteni a szén-dioxid kibocsátásokat, akkor ott néhány éven keresztül akár ilyen 50%-os vagy azt meghaladó csökkentést kell tegyünk ahhoz, hogy ezt az évszázad végi másfél fokot tudjuk tartani. Tehát azért az látszik, hogy minél később cselekszünk, a probléma annál nagyobb, és annál komolyabb lépéseket kell tennünk. Az meg ugye nyilván ugye a döntéshozóknál, meg ugye nálunk embereknél is gondot okoz, hogy bizonyos szintű széndioxid kibocsátás csökkentést már nem tudunk úgy elérni, hogy csak egy kicsit kevesebbet fogyasztunk, vagy átállunk megújuló energiákra, hanem sokkal drasztikusabb lépést kell tenni, adott esetben az életmódunkat is át kell állítani egy kicsit más irányba. Tehát az ipari felhasználókat azt én nem annyira szeretem, hogyha így ki van hangsúlyozva, hiszen ugye azért minden ipari termelés az alapvetően arról szól, hogy a végén azt valaki megveszi. Egy ruhagyár az nem azért termel ruhát, mert ő szeretne széndioxidot kibocsájtani, hanem azért, mert azt mi meg fogjuk vásárolni. Ugyanúgy például egy szénerőmű sem azért termel elektromos áramot, hogy közben tudjon széndioxidot kibocsájtani, hanem azért, mert az áramot el fogjuk fogyasztani. Tehát itt alapvetően a fogyasztásunk okozza a problémát, és a fogyasztásunkat érintően kell átgondolni a dolgokat. Ugye az első lépés ugye a megújuló energiaforrások használata, azzal rengeteget lehet fogni, ugye európai szinten pedig a lakosság, illetve hát a, hát lényegében az otthonoknak az energiafelhasználása az igen jelentős széndioxid kibocsátással bír, jóval nagyobb, mint a közlekedés összességében. Tehát itt pedig az, hogyha szigeteljük az épületeinket, kevesebb energiát fogyasztunk a fűtésre, azt is megújuló energiaforrásból, ezzel tudunk tenni az éghajlatváltozás ellen igen jelentősen. És ugye ami még hát szóba kell, hogy jöjjön sajnos, hogy haladunk előre az időben, hogy például az élelmiszer termelés is jelentős széndioxid kibocsátással jár, és hát itt ugye néha előjön, hogy majd akkor mindenki vegetáriánus lesz, mert hogy ugye az kell. Ugye sajnos az a helyzet, hogy például a húsnak az előállítása az nagyságrendekkel több széndioxid kibocsátással jár, mint ugye zöldségek és egyéb ilyen, tehát nem állati eredetű élelmiszerek előállítása, és hogyha halogatjuk az éghajlatváltozás elleni küzdelmet és ugye a széndioxid kibocsátásunkat, akkor egy idő után elkerülhetetlenné válik az, hogy például a húsokról is sajnos le kell, hogy mondjunk, hiszen azt a kibocsátást, amit mondjuk egy kiló marhahús vagy egy kiló sertéshúsnak az előállítása jelent, azt már nem fogjuk tudni megengedni.
Ugye valahol ezért is mondják azt, hogy a nagyüzemi előállítást kellene csökkenteni, és valahol az embereknek kicsit vissza kellene térni ahhoz, ami dédapáinkra volt jellemző, hogy ugye volt kiskert, volt háznál tartott állat, ami annyi volt, amennyi annak a családnak az ellátására elég volt.
Így van. Ez is egy irány, és itt ugye van egy fontos szempont is, hogy ott a szállítás az kiesik. Tehát az teljesen abszurd, hogy valaki bemegy a boltba, és akkor dél-afrikai szőlő mellé választ egy kis chilei barackot a tél közepén, hiszen ezeknek el kell jutni valahogy ide hozzánk, és a szállítás az rengeteg széndioxid kibocsátással jár, tehát ehelyett, hogyha meg tudjuk termelni magunknak, akkor ugye ezt eleve megspóroljuk.
Még egy dolog jutott eszembe, mennyire kell beavatkozni az olyan negatív tendenciákba, vagy olyan negatív következményekre, mint például ugye láthattuk a Velencei tónak a vízcsökkenését. A kutatók azt mondják, hogy nem minden esetben kell beavatkozni. Tehát, hogy akár mennyire is ijesztő a látvány, nem feltétlenül rossz hír, és nem is a klímaváltozáshoz kapcsolódik.
Hát igen, ugye a Velencei tó, vagy Balaton, vagy hát igazából a hazai vizek nagy részéről azért azt kell tudni, ezek már szabályozott vízfolyások, illetve tavak. Tehát ugye a vízszintjük valamennyire a szabályozás következménye. Tehát ezek már nem olyan természetes tavak, amik a vadon közepén vannak, és csak a természetes folyamatok befolyásolják az ott esetben a vízszintjüket. Nyilván van természetes hatás, tehát hogyha nagyon aszályos az időjárás, akkor a tó felszíne is sokkal jobban párolog, és ugye a beérkező vízfolyásoknak a vízhozama is csökken. Tehát ezért ez egy nehéz kérdés. Én személy szerint úgy látom, hogy természet szempontjából az, hogy azon a területen egy tó van, vagy egy láp, az igazából mindegy. Természeti értéket tekintve adott esetben egy ilyen nádas lápos terület az még nagyobb is lehet, mint mondjuk egy nyílt vízfelszín. Nyilván ugye a halaknak a látványa, meg ugye a kiszáradó Velencei tónak a látványa azért az embereket elborzasztja, de szerintem maga a tónak a kiszáradása úgy önmagában nem olyan nagy probléma adott esetben, hogyha összevetjük azzal, hogy az éghajlatunk egyre szélsőségesebbé válik, az minket fog okozni, de sokkal fontosabb az, hogy megpróbáljuk például az éghajlatváltozást megfogni annál, mint hogy egy tó kiszárad vagy sem.
A vízháztartás javítása kapcsán egyébként időben, mert ugye most kezdtek el észbe kapni a döntéshozók, holott a kutatók, a szakemberek már nagyon régóta jelezték, hogy egyrészt ugye Magyarországon a folyószabályozás elhibázott, másrészt valahogy javítani kell a vízháztartását, meg kellene tartani a vizet. Persze ugye a mezőgazdasági szektor bizonyos mértékig ágál, mert a belvizes foltoknak a mezőgazdasági területükön nem nagyon örülnek, de valamit meg kell tenni, mert ezt az iszonyatos mennyiségű öntözést sem lehet bírni.
Egy rövid példát hagyd mondjak az öntözésre. Az egyik kollega foglalkozott a mezőgazdasággal kapcsolatos ilyen távérzékelési módszerekkel, és ő mesélt arról, hogy itt az Alföldön egy gazdaságban kukoricát termeltek, öntözték, tehát hatalmas, 2 méter magas, nagyon erős kukorica növények voltak, és nem volt rajta semmi termés. Ennek ugye az volt az elmúlt nyáron az oka, hogy a levegő is annyira száraz volt, hogy az örökítő anyag az lényegében kiszáradt út közben. És hiába öntözött termés nincs rajta. Tehát ez csak egy ilyen rövid történet. Ugye alapvetően a másik oldal, tehát ugye ez a folyószabályozás nyilván valamire jó volt, mert termőterületeket nyertünk, de ugye ez a vízháztartását az egész Alföldnek azért igen jelentősen befolyásolta, és régóta tudva levő hátrányai vannak. Én igazából ott láttam a problémát, hogy eddig ez nem okozott olyan jelentős gondot. Önmagában nem a folyószabályozás okozza azt a rendkívüli aszályokat, amit ugye az elmúlt években tapasztalunk, hanem inkább az időjárásnak a szélsőségessé válása. Ugye eddig az volt a normális állapot, hogy azért a telek csapadékosak voltak, ugye a téli csapadék az ott a talajban nyilván valamilyen szinten elraktározódik, és ugye nekünk a csapadék maximumunk itt Magyarország esetében ugye az a tavasz, kora nyár, ugye főleg helyi konvektív csapadék, tehát ilyen zivatarok kis területre koncentrálódva jelennek meg. Ahhoz, hogy ezek kialakuljanak, ahhoz kell párolgás. De mivel a téli csapadékból a talajban azért volt víz, akkor volt mi párologjon, és így akkor ez hát ugye nem annyira esett ki. És hát ugye a nagyon drasztikus példa a tavalyi év volt, hiszen télen is szárazság volt, tehát a talajok eleve a tavaszi szezonnak kiszáradva mentek neki, és nem volt mi párologtasson. Tehát az, hogy itt egy Tisza, egy Duna, esetleg egy-két tó, az nem tud annyi vizet párologtatni a légkörbe, hogy kiadós helyi zivatarok vagy záporok jelenjenek meg, és akkor így már nyilvánvalóvá vált, hogy az, hogy a folyószabályozás miatt rengeteg vizes élőhely, vizes terület, félig eddig elöntött terület megszűnt, ez jelentősen csökkenti a párolgásnak a lehetőségét, és hát most, hogy erre már szükségünk lenne, most látszik az, hogy ez komoly gondot okoz. Nyilván az egésznek az oka a szélsőségessé váló csapadékviszonyok, de ezt már évtizedek óta mondja az összes kutató, aki ezzel foglalkozik itthon is. Most gyakorlatilag eljutottunk arra a szintre, hogy a folyószabályozást nem tudjuk visszacsinálni, igazából csatornát 1-2 év alatt nem tudunk olyan mértékben kiépíteni. Valamit tenni kell, de sajnos el vagyunk késve ezzel elég erőteljesen. Itt fontos megoldás lehet a csapadék helyben megtartása. Itt arra gondolok, hogy ha létrejön egy belvizes folt, azt már nem próbáljuk meg lecsapolni, hanem megvárjuk, amíg beszivárog a talajba, és akkor az a víz az nem fog elveszni. Ez a fő irány lehet a következő években, hogy ha valamennyire küzdeni akarunk, hát ugye az a súlyos osztályok ellen.
Egyetlen egy dolog jutott még eszembe, és az pedig a szemléletformálás. A fiataloké a jövő, a fiatal generációi, akiket önök is tanítanak, hiszen az idősebbeket már nagyon nehéz rávenni bizonyos új dolgokra. Van, aki erre kapható, van, aki már nem.
Igen, és akkor itt visszakanyarodunk a földnapjához, tehát a földnapjának pont ez is volt az egyik motivációja, hogy szemléletet formáljon. Nyilván nem lehet azt mondani, hogy csak a fiatalokkal foglalkozunk, hiszen most már a probléma, főleg az éghajlatváltozás kapcsán, már nem olyan, hogy majd a jövő generációt fogja érinteni. A legutóbbi IPCC jelentés, amire hivatkozott is, abban van egy ilyen nagyon drasztikus ábra. Megmutatták azt, hogy az emelkedő hőmérséklet és a hőhullám a különböző korcsoportokat hogyan fogja érinteni. És ott az ábrán nagyon jól látszik az, hogy lényegében most már az idősebb korú embereknek is az életük egy jelentős részét egy megváltozott éghajlatba kell, hogy leéljék. Tehát nem lehet azt mondani, hogy most már csak a gyerekek szemléletformálásával meg tudjuk oldani a problémát, hiszen már mindenkit érint, mindenki észreveszi a változásokat, Én nem mondom azt, hogy csak a fiatalokat kell megfogni, a fiatalokat nagyon, hiszen hogyha valaki úgy nő föl, hogy eleve klímatudatosan gondolkozik, akkor nyilván felnőtt korára is klímatudatos lesz, a környezetvédelmet valamennyire előtérbe helyezi, de most már szerintem sajnos ez nem elég. Tehát itt az összes generációnak el kell mondani, hogy az a tevékenység, amit végez, hogyha az nyilván olyan kibocsátással jár, azt nem lehet folytatni sajnos, hiszen igazából, hogyha tovább visszük, és tovább ugyanúgy végezzük a tevékenységeiket, ami ugye nagy kibocsátással jár, akkor a saját jövőnket tesszük tönkre, és itt nem a 100 év múlva, vagy 2 generációval későbbi jövőről van szó, hanem a következő évtizedekről.